Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Ma délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A tegnapi műsorban elhangzott ígéretünkhöz híven ma visszatérünk a tegnap a képviselőházban lezajlott Székelyföld autonómia törvénytervezetéről szóló vitára, annak részleteire. Azt is megpróbáljuk áttekinteni, hogy milyen hangulat volt a plénumban, milyen érvek ütköztek a vita során. És tovább lépve az eseménnyel párhuzamosan szinte lezajlott a romániai aláírás gyűjtési kampány eredményeként összegyűlt kézjegyeknek az iktatása utáni várható fejleményekről is szótejtünk, de a törvényhozás keretében környezetvédelmi és műemlékvédelmi törvénymódosításokra is kitérünk, és hát Hargita megyében zajló eseményekre is rávilágítunk, sőt azt is megtudhatják a következő interjúból, amelyet elfoglaltsága miatt a kora délutáni órákban rögzítettünk, hogy miként is zajlik egy parlamenti képviselő mindennapja a hét második felétől kezdődően. A mai napra kész műsor vendége Korodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselő, alsóházi frakcióvezető, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tegnap eléggé forró napjuk volt a törvényhozásban, a képviselőházban, ugyanis a székelyföldi autonómia tervezetről szólt a vita, és az RMDSZ frakciónak ön volt a szónoka. Nos, ugyebár elutasította a plénum a tervezetet, viszont állítólag sajtóhírek szerint parázsvita is kialakult. Milyen volt ott lenni a román törvényhozásban, és egyáltalán mennyire értékelték a kollégák mindazt, amiről ön tájékoztatta őket? Egyáltalán voltak újabb nacionalista kirohanások a plenáris ülésen?
Úgy látom, és ez lehet, hogy egy szubjektív tapasztalat, de a tavaly ősszel tapasztalt cirkuszokhoz képest a tegnapi nap az könnyebb volt. Talán azért volt könnyebb, mert amellett, hogy igen, voltak erős nacionalista megfogalmazások, viszont személyeskedések kevésbé, és próbáltak a felszólalók arra is reflektálni, amit én elmondtam frakcióvezetőként a plénum előtt. A beszédemben egyértelműen kitértem arra, hogy kollektív jogokról Romániában beszélni kell, nincs kisebbségvédelem anélkül, hogy az egyéneket összekapcsolva nem közösségként kezeljék ezeket a nemzeti kisebbségeket. Beszéltem arról, hogy az Európa Tanács és más nemzetközi intézmények számtalanszor elmulasztalják Romániát, pont azért, mert az általa eddig is vállalt egyezményeket sem tartsa be. És beszéltem arról egyértelműen, hogy az autonómia nem szecessionizmus, nem ország leválás, hanem egy közgazdasági forma, ami igen, egy nagyon erőteljes fejlődést tud adni egy régiónak, ha jól van összeállítva. Ezek voltak a gondolatok, mert ennek legfontosabb elemei, és ami jó volt, hogy erre reflektáltak, kapcsolódtak vissza a politikai pártok képviselői felszólalók. Ugye volt egy erős, többször megfogalmazott üzenet arról, hogy mi azt akarjuk ezek a kérdésekről érdemben, és őszinte párbeszédet folytassunk. Erre viszont volt is egy, azt gondolom, elég aljas válasza volt Mihály Tudose kormányfő részéről, ugye, aki a székelyi zászlóudvaron való lobogtatását megszellőztette, nyilatkozta most már néhány hónappal ezelőtt. Tehát érdekes pillanatok voltak, de összességében azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy tavaly nyár elején, valamint tavaly ősszel milyen erős hisztéria volt a parlamentben, most amennyire lehetett visszafogták a román képviselők magukat, és próbáltak viszonyulni egy autonómia törekvéses szervezethez, vagy konkrétan a kulcsát ez a József által benyújtott tervezetre utalva, vagy pedig az RMDSZ által megfogalmazott alapelvekre.
arra is akartam kérni egyéb iránt, és köszönöm, hogy megtette a párhuzamot, hogy ugyebár a közigazgatási törvény nyelvhasználati kibővítése kapcsán milyen hisztéria volt az ősszel a parlamentben, hogy ahhoz képest milyen hangulat volt tegnap, tehát ezt már vázolta röviden. Nos, ön újra nyomatékot tett a kijelentésekre, amik korábban már elhangzottak, miszerint, hogy nem határmódosításról, nem területi kiválásról van szó, hanem egy nemzeti közösség, kisebbségi közösség jövőjének a megalapozásáról. Ez sem hatott?
Én egy dolgot észleltem, hogy az elhangzott beszédekben már senki nem rótta fel nekünk, hogy Romániát szét akarjuk darabolni, nem rótta fel nekünk azt, hogy Romániából kiszakítani egy területrészt, hanem megközelebb kerültek a témához, persze a mi szempontunkból távol, de mégis közelebb, már arról beszéltek, hogy itt nem az egységes állam a gond, hanem az, hogy közgazdaságilag Románia egy egységes rendszert alkot, hogy nem lehet állam az államban, hogy nem lehet egy kisebb régiónak olyan jogosítványa, ami felül ír általános érvényű közigazgatási eszközöket, valamint az etnikai szegregációt hozták fel ellenérvként. Azt gondolom, hogy nem is baj, hogy ezeket hozták fel, mert akkor azt jelenti, hogy a tegnap többször nyomatékosan elhangzott, nincs szecesszionizmus, hanem Románián belül akarunk egy igazi erdélyi magyaroknak is, erdélyeknek, székelyföldieknek is szabad önrendelkezési rendszer. Ez a kérdés úgymond közelebb került ahhoz, hogy kezdjék elfogadni, hogy itten közigazgatási megoldásokban kell vitatkozni, beszélni, és nem határmódosításon. Ez már egy nagy eredmény, ha azt gondoljuk, hogy tavaly ősszel még az ország feldarabolását rótták fel nekünk.
Egyéb iránt talán az is eredményként tekinthető, és ezt maga a kezdeményező Kulcsárterza József is kiemelte, hogy egyáltalán vitára és szakbizottsági véleményezésre került sor, mert hogy korábbi alkalmakkor még eddig sem jutott az autonómia kezdeményezés. Így van ez? Ön is így látja?
Azért árnyalnám, mert persze Kulcsár kollégánk megtudta az általános bizottsági vitákon védeni a tervezetét, meg a mi kollégáink azokban a bizottságokban részt vettek, és az általános vitákon tudtak vitatkozni róla, de egyetlen egy bizottság sem, így a jelentéstevő közigazgatási bizottság, vagy a véleményezési joggal bíró emberjogi bizottság sem akarta cikkenként tárgyalni. Tehát nem akarta foglalkozni az ügyel mérehatóan, végigvéve egy ilyen fajta a Kulcsárterza József által benyújtott autonómiatörvény tervezett cikkenként tárgyalását. Azért lett volna ez hasznos, mert azt gondoljuk mi, hogy az autonómia ügye az közös, viszont ha praktikus megoldásokat tekintjük, azért ezt kell árnyalni, tehát nem minden volt, vagy nem minden működőképes, amit a Kulcsár kollégánk benyújtott, viszont nem is értünk oda érdemre beszélgessünk, pedig az jelenten egy áttörés, akkor az már azt jelenti, hogy valakit mernek többet is vitázni róla, mint egyszerűen megfogalmazni egy erős nemet, vagy egy visszautasítást, és ez a fázis még azt gondolom nagyon messze van, tehát ide még nagyon sokat kell dolgoznunk, de igazából idő kell dolgoznunk, és az erdélyi magyarság összességében, mert ez már egy társadalmi léptékű vitának a része kell legyen. Vagyis sem fog a politikumokok, mint a milyen ügyekről tárgyalni akkor, hogyha a román társadalomban nincs erre egy valamilyen szívítottság.
Említette azt, hogy valamelyest úgy tűnik, legalábbis az a tapasztalata, hogy pozitív irányba holmi szemléletváltás történt. Be kell vallani azt is teljesen normálisan, hogy sok pozitívumot ettől a kezdeményezéstől senki sem várt magyar részről természetesen. Viszont van itt két dolog, amelyet talán meg kell említeni, és lehet, hogy összefüggéseket lehet találni a tekintetben. Ugyebár a Római Katolikus Teológiai Líceumnak újra létrehozása kapcsán az Alkotmánybíróság a helyi autonómia elvét hozta előtérbe. Másrészt pedig Liviu Dragnea, szociáldemokrata párti elnök is a közelmúltban néhány héttel ezelőtt hangsúlyosan kijelentette, hogy idézem, nem szabad tovább játszani a decentralizációval. Tehát ilyen tekintetben összefüggés, összehozható a tegnapi megnyilvánulása néhány hónapjának, persze itt tegyük félre a szokásosan nacionalista hangvételőeket, és elmozdulhat-e amúgy a politikai szemlélet, vagy a közvéleménynek a megítélése pozitív irányba ebben a tekintetben?
A decentralizációt, mint egy általános eszközt emlegették, kevesen emlegették a tegnap, viszont én nem látom azért Romániában most azt az erős politikai szándékot, hogy valóban decentralizációról beszéljünk. Nem látom sem a kormány, sem az ellenzék oldalán. Általában, amikor valaki ellenzékben van, ezt erősebben képviseli. Most sehol nem látom ezt a kérdéskört, viszont tegnap igen, volt, aki a retorikájában azt használta, hogy hát a decentralizáció kellene legyen a válasz. Például eszette meg az USZ elé is, de soha nem láttam részükről letett olyan fajta tervezetet, vagy legalább egy vitaindító dokumentumot, ami ezt aláhúzta volna. Egyelőre a centrációs törekvések azok, amelyek dominálnak. Ez látszik akár, ha közpénzügyről beszélünk, de látszik akkor is, hogy a közigazgatásról beszélünk, például a közigazgatási kódexnek a kérdése, amely ugye ebben a rádióadásban is volt lehetősége nekem is, más kollégáknak is vitázni. Tehát alternatívaként úgymond ők megfogalmazzák, hogy általános érvényű decentralizációban az ügyben segítene, de mi tudjuk nagyon jól, hogy egy önrendelkező autonómia forma, ami egy területi egységre vonatkozik, az több mint decentralizáció, felhasználja a decentralizációs eszközöket, de ezeket összekapcsolja olyan fajta helyi dinamikával, összekapcsolja olyan helyi összefogással, ami a megyéken is túlmutathat például egy Székelyföld esetében.
Másrészt viszont, ugyebár európai szinten is több bírálat érkezett a román kormány irányába és a román hatalom felé a kisebbségvédelmi területen. Utóbbi egy bő héttel ezelőtt az Európa Tanács miniszteri tanácsa részéről, amely ugyan elismeri, hogy nyelvi jogok biztosítva vannak Romániában, de a további kiszélesítésüket tartja helyes útnak. Nos, ilyen megfontolásból Brüsszel és Strasbourg felől jövő kritikák is befolyásolhatják a politikumot abban, hogy esetleg egy picit normálisabb szemléletre váltson kisebbségügyi kérdésekben?
Csak akkor, hogy erre visszatérünk folyamatosan, és erre vissza is térünk folyamatosan. A tegnapi beszédemben is kiemeltem úgy a kisebbségi keretegyezmény monitoring bizottság által megfogalmazott februári jelentést, ahol akár a kisebbségi törvény 2005 óta való elfogulásának a halogatását rója fel nagyon erősen több más elem mellett is. Ugye a kisebbségi törvény volt az első olyan jogszabály, ami érdemben kollektív jogokról statuált volna kulturális és oktatási területen. Valamint ugyancsak felrottam a múlt héten megjelent Európa Tanács miniszteri tanácsának a bírálatát, ami arról értekezik egyértelműen, hogy a kisebbségeknek megfelelően garantálva az anyanyelv használat, a nyelvi küszöböt lenne kell vinni. Vagyis arról a törvénytervezetnek a jogosságáról értekezik az Európa Tanács miniszteri tanácsa, amelyről az RMDS tavaly ősszel benyújtott és vitált gerjesztőt is, amelyből ekkora cirkusz lett Bukarestben. Én azt látom, hogy ezek a kérdések akkor mozdulnak el, hogyha ezeket folyamatosan napirenden tartjuk. Az ilyen viták jók erre, és azok a tervezetek, amelyek nem csak az autonómia kérdésében, és ez a legfontosabb, hanem a számtalan szakmai területen a nyelvhasználatot, a decentralizációt, a regionális megoldásokat, a kisebbségeknek való plusz jogosítványokat tűzi ki célot.
Hát, ha e tekintetben is valamelyest elmozdulás történik. Tehát szumma szumárum 200 a 20 ellenében, ha jól jegyezte meg a számokat, a plénum elutasította ezt a törvénykezdeményezést, nincs még minden veszve, mert hogy a szenátus a döntőház ebben a kérdésben.
azért legyünk őszinték, RMDS-ként mi nem gondoljuk azt, de még kulcsfetező József sem gondolja azt, hogy az autonómia törvény meg lesz szavaz a parlamentben, viszont azt gondoljuk, és ebben van egy erős határozott döntés az RMDS-en belül, hogy erről, ha vitázik a parlament, akkor mi nem megkerüljük, hanem egyértelműen állásfoglalunk és a partnereknek elmondjuk azokat a fontos elemeket, ami egy önrendelkezési forma hozhat a nemzeti közösségeknek, mint kisebbségvédelem. És ez fog történni a szenátusban is. Én meg vagy győződve, hogy kollégáink, csak Attilaik, Tantos Barnáik ezt nekülőképpen fogják vitán tartani. Persze a rádió hallgatók kell tudják azt, hogy míg a képviselőházban, mivel első ház vagyunk ebben a kérdésben, volt egy határidő, ami feszített bennünket, és a román oldal nem akart az, hogy ez hallgatólagosan átmenjen. Ez a határidő valamikor májusban járt volna le. A szenátusban nincs ilyen határidő, mert a második ház a szenátus és a döntőház. Ezért még az sem biztos, hogy ebben az évben valamiféleképpen ezt vitára tűzik.
Érdekes esemény történt párhuzamosan a tegnapi vitával egy időben szinte, ugyanis az RMDS Kelemen Hunor szövetségi elnök vezetésével iktatta az Európai Polgári Kisebbségvédelmi Kezdeményezés alkalmával összegyűjtött több mint 275 ezer aláírást az Országos Lakosság Nyilvántartó Igazgatóságon. Tehát a labda most az ő térfelükön pattog romániai szempontból, hogy az aláírásokat hitelesítsék.
Erről. Annyiban kiegészíteném a szerkesztő urat, hogy szerencsésen 303 ezer aláírás legalább, tehát az eredmény az nagyon jó, és könnyebben tudtuk a tegnapi napot kezdeni egy autonómia vitát is a parlamentben, mikor tudjuk, hogy 303 ezer erdélyi magyar ember és az iránt érdeklődő román állampolgár az aláírását tudtuk letenni a román hivatalosságoknál azért, hogy garantáljuk azt, hogy ma is üdjük el az ügyet, hogy az Európai Unióban is legyen kisebbségügyekről egy kisebbségvédelmi csomag.
Köszönöm a pontosítást. Látja, tisztelt képviselő úr, hogy mit tesz az, hogyha az ember elmegy néhány napra szabadságra, rögtön megszakad a film, és nem figyeli konkrétan.
És még jobb hírek jönnek utána.
Zárójel bezárva, fordítsuk komolyra a szót. Tehát ez az intézmény, ez esetleg keresztbe tehet az aláírások hitelesítése kapcsán? Ismerve Romániát, ugyebár azért kérdem.
Mi arra számítunk, hogy is mondta az intézmény vezetője, hogy aláírás. Minden aláírás ezért ellenőrizve lesz, viszont mi azt gondoljuk, hogy Románia nem fog ebből kivételesen eljárni, még éppen az intézmény vezető mondta el, hogy az elmúlt években voltak más polgári kezdeményezések kapcsán is, amelyek európai más témákkal foglalkoztak, és különböző civil szervezetek Európa szerte gyűjtöttek aláírásokat, voltak ilyen romániai vonzatai is, tehát ők nem először találkoznak a kérdéssel, de ekkora volumenű aláírásnak az ellenőrzésével, ami 303 ezer felett van, azt gondolom, hogy nem tudnak könnyen megbirkózni. Azt is mondták, hogy nekik van egy törvényes 3 hónapos időszakuk, amikor ezt el tudják ellenőrizni, és nem is tudják hamarabb befejezni, mint 3 hónap. Ahogy fogalmaztunk, jóra nem várunk, azért jó, hogy az erdélyi magyarok is, de összességében a Kárpát-medencei magyarok is, mindenki, aki a Minority Safeback ügyét támogatta, akkor, amikor elértük az 1 millió aláírást, akkor arra a bátorításunk, hogy még többen írjuk alá, hogy legyen tartalék abban az esetben, hogyha valamilyen országokban rossz hiszemben akarnak elbánni ezeknek a jogos aláírásoknak az ellenőrzésével, akkor maradjon meg az a plusz 20% legalább, és ez sikerült is, amiből kompenzálni lehetne egyes aláírásoknak a kitörlését.
Azért kérdeztem ezt öntől, mert hogy az is nyilvánvaló, hogy a romániai álláspont ebben a kérdéskörben nem változott. Tehát miután már elindult az aláírásgyűjtési kampány, igaz, hogy most a befejezés után nem hallottam róla, de a román hivatalosságok jelezték, hogy ahogy módjukban áll, újra peres ügyet indítanak ezen a területen. Ezért kérdeztem öntől, hogy esetleg egy intézmény keresztbe tehet-e?
Persze, hogy keresztbe tehet, viszont nem gondolom, hogy el tud törölni több százezer aláírást, de néhány ezer biztos megpróbálhat. És ezért jó az, hogy ilyen sokan írtuk alá közösen, és támogattuk az európai polgári kezdeményezésünket. Viszont arról egyértelműen beszélhetünk, hogy Románia nem fog letenni, és a külügyminisztériumban lévő belső ebben a témában már régóta agresszíven fellépő szakemberek, igazgatók nem fognak letenni arról, hogy ne tegyenek közbe a Mindy Safe Pact-nek. Hát az aláírás együtt lelkezdése, gyűjtésnek elkezdése pillanatától is van, és volt egy olyan peres eljárás, amelyben pont Románia azt támadta meg, hogy az Európai Bizottság még miért adott helyet, és miért engedte meg végül a gyűjtés, bármennyire is volt egy luxemburgi bírósági döntés erre. Persze úgy sem jártak sikerre. Ez azt jelenti, hogy most a validálásba fognak keresni hibákat, és majd biztos, hogy amiután ez az ügy felkerül az Európai Bizottság elé és az Európai Parlament elé, akkor Románia próbál keresni olyan szövetségeseket Európában, akikkel megakadályozzák azt, hogy ez a polgári kezdeményezés által megjelölt jó néhány európai jogalkotás területén ne fogadjanak be kisebbségvédelemre vonatkozó passzusokat. Ugye itt Románia nyíltan elmondta is, hogyha beszéltünk már az autonómia törvényről is, az egyik krédója Romániának az, hogy kollektív jogokról nem szabad beszélni ebben az országban, akkor a másik az az, hogy az Európai Unió az egy gazdasági unió, és emiatt, hogy gazdasági unió, nem engedhető meg, hogy megnyitsák azt a fajta védelmi rendszert is, ami a kisebbségekre vonatkozik. És miért nem? Mert attól tartanak, hogy ez egy annyira erős kötelék lenne, hogy akkor a belső, akár kollektív jogokat tiltó rendelkezéseik, attitűdök is felülvizsgálódna.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Korodi Attila, Argita megyei parlamenti képviselő, az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője. A beszélgetés második részében egy másik szívügyének tekinthető témakört is érintsünk, mert hogy mind környezetvédelmi, mind műemlékvédelmi területen törvénymódosításokról érkeznek hírek. Ugyebár a Natura 2000-es területek besorolásának szabályozását módosító törvénytervezet van napirenden, ha jól tudom, amely közvetlenül összefügghet az átláthatatlan bányakitermeléseknek a helyzetével, és itt elsősorban ismét egyre gyakrabban felvetődik, visszakerül a köztudatban a verespataki bányakitermelés kérdése. Köztudott az, vagy egyáltalán vita témát képezi, hogy Románia nem teljesít idén olyan jól, mint tavaly. Több pénzre lenne szüksége az államkasszának, tehát ilyen tekintetben tényleg aggasztó az a hátsó kezdeményezés sorozat, amely esetleg a verespataki bányakitermelésnek az újraindítására vonatkozna. Egyáltalán hogy állunk ezzel a kérdéssel?
Először is a parlament megszavazta ellenzék és kormányzati összefogással, csak az RMDSZ és a Mentségben Románia pártja szavazott ellene azt, hogy a 2007 előtt licenszer rendelkező, de kivitelezést el nem kezdő bányák, amelyek bekerültek Natura 2000-es területre, azok hát valamilyen szintű könnyített eljárással megkezdik a kitermeléseket. Ugye itt mi rendjeszként a következő két nagyon fontos argumentumot hoztuk fel, ami nélkül és annak tisztázása nélkül nem lehet erről dönteni józan. Az egyik az az volt, hogy miért kell egy új rendelkezés akkor, hogyha most is megvannak a 2007-ben elfogadott sürgősségi kormányrendelet is az törvénybe foglaló parlamenti döntésben azok a kompenzációs mechanizmusok, amelyek most is megengedik, hogyha indokolt egy-egy bánya létesítmény kibővítését vagy működtetését, akár Natura 2000-es területen, nincs erre vannak kompenzációs eljárások. Másik felől meg, ami bennünket aggasztott, az az, hogy mi kértük a kormánytól, hogyha már ez a törvénytervezet parlamenterek által volt előkészítve, és ők nem tettek le egy pontos listát arra vonatkozóan, hogy milyen esetleges bánya felülete, bányászati területekre vonatkozna ez a valamilyen szintű könnyítés, akkor legalább a kormány ezt elemezze, és mondja el, és utána tárgyaljunk a parlamentben. A kormány nem lépte még, nem adott erre választ. Ezért az RMDSZ frakciónak egyértelmű volt az álláspontja a képviselőházban, hogy akkor ezt nem lehet megszavazni, mert valakik valahol valamilyen szempontból eltakarnak tudott információkat, vagy olyan fajta információkat, amelyek csak egy szűk körben, akár egy szűk gazdasági környezetben nyilvánvalóak. Hogy Verespatak kérdését ebbe bele tudjuk-e vinni, azt gondolom, hogy jelen pillanatban Verespatak kérdése nem ezen a törvényen, vagy törvényi könnyítésen múlna, hogyha valaki ezzel foglalkozna. Ugye Romániát most Verespatak a Világbank mellett működő kereskedelmi bíróságon leperelte, van egy hosszú, több éve kinyúló kártérítési per, és ami a legfontosabb, én úgy látom, hogy a Verespatak ügye szerencsére nem ettől függ, hanem Verespatak egyszerűen a kezdeményezők szerintem gyengesége miatt, meg képtelensége miatt, hogy betartsák a romániai jogszabályokat, egy holt vágányra jutott. És ez a kérdés, azért nem hiszem, hogy ebben a törvényben valamiféleképpen egy segítséget vagy eszköz kapott volna. De van elég más ilyen felület. Én ahogy értesültem, főleg Dél-Romániában, 20-valamennyiről van tudomásunk, de hivatalos forrásból egyről sem, ezért a képviselőházi frakciónak nagyon erősen és határozott álláspontja volt, hogyha nincsen információ, vagyis átláthatatlan ez az egész történet, és főleg, hogy felülír már egy most létező szabályt, ami erre lehetőséget ad európai normák közepette, akkor ne szavazzuk meg. Ezért igaz, hogy magunkra maradtunk, az ÜSZER is segített ki szavazattal, de mi nem tudtuk ezt megszavazni, vállalni.
Akkor újra felvetem azt a kérdést, hogy ismételten veszélybe kerülhet Verespatak megőrzött műemlék védelmi szempontból akár, és hát amúgy a bányakitermelés kérdése ismét terítékre kerülhet, mert hogy a műemlékvédelemek kapcsolatosan is történnek ott holmi módosítási kísérletek.
Igen, azt láttam, arról tudok, határozott álláspontunk van, ugye le van téve egy törvénytervezet, amelyet az ultranacionalista Florin Román tett le más beszedés képviselőkkel, amely arról szól, hogyha valaki műemlékben engedély nélkül módosít, akkor törölik el a büntetőjogi felelősségre vonás lehetőségét. Az a rendes álláspontja határozottan az, hogy nem lehet ilyet vállalni, ez elfogadhatatlan. Amúgy mennyire látszik, hogy a liberális párton belül nincsen koordináció, egy szétesett párt van, és nincsenek karakteres emberek, éppen a keddi, mert hétfő az ugye román húsvét másodnapja volt, tehát a keddi képviselőházi állandó büróban éppen ez a Florin Román vonta vissza az aláírását a törvény kezdeményezésről. Ezt már számtalan szometették a liberálisok. Egyszerűen nem tudnak olyan ügyeket felvállalni, még az első megmérettetési, amiben ők úgymond hisznek, azért, hogy jó-e vagy rossz, de hogyha valahol a közvéleményben valaki megmordul, akkor rögtön visszavonnak aláírásokat. Ez történt most is. Tehát egy gerinctelen Florin Román, ahogy a sajtóban terítékre került a műemlékvédelemmel kapcsolatos könnyítés, rögtön visszavont az aláírását. Hogyha a szerkesztő erre rákérdez ilyen konkrétan, ennek viszont már lehetne abba az ő térségbe is kihatása, mert ugye nagyon jól tudjuk, az egész verespataki régi település az A kategóriás és B kategóriás műemlék, valamint ott vannak az ókori bányák is. Én amúgy a folyamat lehet, hogy komplexebb, de ezek a kis rések biztos, hogy hosszú távon gondot okoznak. Én inkább más megközelítést hoznék ebbe a vitába be, azt, hogy a erdélyi városainak a központjai régi magyar és szász és más, akár román is, de más nemzetiségű építők, építészek, régi tulajdonosok által épült köz vagy magánházak és városképek sorozata, és hogyha egy ilyen törvénnyel fellazítanák annak a lehetőségét, vagy annak a tiltását, hogy jelen pillanatban engedélye lehet csak beavatkozni műemléképületekbe, rengeteg régi, akár magyar műemléképület is kerülhetne nagyon rossz állapotba, vagy tűnhetne el. A büntető jogi felelősség ezért nagyon fontos, az épített örökséget egyszer lehet elveszíteni, és ezért nem is tudjuk elképzelni, hogy egy ilyen ügyet valamikor is támogatnánk.
Ugyebár Verespatak összehozható, és konkrétan össze is kell hozni az UNESCO örökség védelmével, na most ez is áthágható?
Ugye volt egy vita az elmúlt évben, hogy Verespatak témában tovább vigyék-e vagy ne az UNESCO védelmet. Én azt láttam, hogy most az ország ebben lépkedik tovább. Én inkább azt mondanám, hogy az ilyenfajta törvénykezemésen sokkal nagyobb kihatása lenne egy Kolozsvár, Szőtere, egy Marosvásárhely, egy Nagyszeben, egy Temesvár, egy Szatmár főterére vonatkozóan, vagy olyan szimbolikus helyek, amelyekben mi vagy a közösség is megtalálja a saját identitásunkat. Úgyhogy én inkább ezt az oldalát látnám veszélyesebbnek, mert a Veres protokoll jelesztem annyira komplex, hogy legalább 1000 kis ilyen kiskaput kéne valakit létrehozzanak, ahhoz, hogy valamikor is ott újra lehessen bányát nyitani.
És mi a helyzet akkor a Natura 2000-es területekkel, hogy ezt a kérdést is zárjuk le, mert hogy Románia még a 2010 előtti időszakban, vagy közvetlenül akkor, ha emlékeim nem csalnak, már egyszer felelősségre volt vonva az Európai Bizottság által, kötelezettség szegési eljárás indult Románia ellen, éppen a Natura 2000-es területek nem megfelelő adminisztrálása és mennyisége tekintetében.
Én azt gondolom, hogy most a Natura 2000-es területeknek a felülete százalék arányban rendben van Romániában. Ugye ezek tájvédelmi területek, ember által lakott területek is, amelyeknek az a jelenvonása, hogy vannak minimális védelmi rendszer felállítva, hogy ez az egész együttélés ember és természet között maradjon így fenn. Viszont ahol szerintem lassan lép az ország, az az, hogy most már van, és erre sikerült döntés hozni egy országos természetvédelmi ügynökség, amely foglalkozik a nem ügykezelésben lévő természetvédelmi területekkel. Ennek az intézménynek még a hatékony működése nem látszik. Tehát nagyon sok esetben a trokízes területekkel foglalkozni kell, az embereket be kell vonni, belőle nem csak természetvédelmi, hanem gazdasági lehetőséget is kell biztosítani az ott élőknek, mert számos olyan fajta tevékenység van, ami egy nyugat-európai számára nagyon csalogató lenne, hogy itt költse el a pénzét, ezekkel foglalkozni kell, ez menedzsment kérdés, ezekben a kérdésekben még messze állunk, pedig hát akár ha csak Magyarországot nézzük, és ugye mi eddig azt szoktuk mondani, hogy ha Magyarország igazából most elnézést kifejezés, de egy lapos ország még hegyei sincsenek, pedig hát vannak ott is, és vannak nagyon értékes természetvédelmi helyei, de Magyarország ebből hatalmas előnyt tudott kreálni, míg Románia sokkal nagyobb természetvédelmi lehetőségekkel, kincsekkel bírva képtelen erre.
Apropó, természetvédelem, környezetvédelem, emberi mentalitás. A közelmúltban, amikor szintén erről a témáról beszéltünk, akkor egy elretentő adatot vitattunk meg, miszerint hatalmas mennyiségű szemét, és jobbára élelmiszer gyűlik össze csíkban és a környezetében naponta. De most itt van egy másik, igencsak elgondolkodtató adat, ugye már ipari mennyiségű szemét gyűlt össze az Olt mentén és a többi patak mentén, elment a hó nagy részt az alacsonyabb területekről, ott maradt a szemét. Nem lehet ezt már semmiképpen sem rendes kerékvágásba tenni, ezt a kérdéskört, tisztelt képviselő úr. És hát annak is függvényében, hogy ön szintén a közelmúltban egy eléggé kemény nyilatkozatban foglalta össze a hazai hulladékgazdálkodásnak a bürokratikus hátterét.
Tehát a hazai hulladékgazdálkodás rendszere nem működik. Érdekes módon, ugye Csíkban, ahol a csíki településeken, legyen az városi vagy vidéki település, működik hulladékbegyűjtés. Még ilyen körülmények között is azt látjuk, hogy a patak medereke, az Olt medere megtelik hulladékkal, szeméttel. És ez sokszor elgondolkodhat, hogy hogyan, miként. Hát mi kell ahhoz még, hogy ha már van hulladékbegyűjtés, az emberek ténylegesen a hulladékot elvitessék a településükről, és a hulladékgazdálkodási rendszerbe kerüljön. Ez egy komplexebb folyamat, és itt másként nem lehet erre jó választ adni, mint úgy, hogy abban a pillanatban, ha nagy a bürokrácia, hulladékgazdálkodásban is hatalmas. Hogy például a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer sem működik, mégpedig már az infrastruktúra meg van a képülve, mert közbeszereztetési folyamatok alatt vannak azt, hogy ki fogja ezeket használni. Vagy hatalmas úgymond gazdasági bürokrácia van, és nagyon nehézkes rendszer annak, hogy az újrahasznosítható hulladék tényleg visszakerüljön a gazdaságba, és újabb termékek szülessenek ezekből a hulladék formákból. amíg ezek nem oldódnak meg, egy adott szint felett már nem lehet garantálni azt, hogy a hulladék mennyiség megfőképpen begyűli és újra hasznosul. Olyan körülmények között, hogy évről évre az a fajta csomagoló anyag, amivel szemmel találkozunk az üzletekben, az nő. Független attól, hogy például most a vékony fóliás zacskókat ugye most már nyártól nem lehet gyártani és importálni Romániába, és a jövő év január 1-től már nem lehet eladni. Tehát az üzletekben most már csak most a fóliás zacskót lehet a kasszagépek mellett vásárolni, mert hazaviszik a dolgainkat. De rengeteg olyan termék, a különböző élelmiszeripari termékek, vagy más háztartási cikkek kerültek kis szerelésű csomagolásba, amelyeknek a csomagolóanyagja nem kerül vissza, tehát nyomást gyakorol egyszerűen a hulladékgazdálkodási rendszerre. Nincsenek erre jó válaszok, erre jó válaszok, hogy csak ott léteznek, ahol vannak nagyon jó gazdasági körforgások, vagyis értékes a hulladék egy gazdasági szereplő számára, megéri azt minél nagyobb hatékonysággal begyűjteni, mert jó jövedelmet képezni, abból nyersanyag lesz egy másik gyártónak. Ezek a rendszerek még nagyon-nagyon messze állnak, és az a baj, hogy ezek már kimondottan kormányzati rendszerektől függnek. Tehát, hogy legyen alacsony a bürokrácia, hogy mindenki az igazság a hulladékgazdálkodásban részt vesz, mert legyen felelőssége, viszont élvezze is annak a pozitív hasznát, és ezek nem működnek. Bármennyire is tárgyalnak róla, én azt látom, hogy érdemben nem akarja senki ezt a fonalat elvágni.
Tisztelt képviselő úr, azt hiszem, hogy azzal nem mondok újat önnek sem, meg hát a közvélemény is így tartja, hogy hát nem túl népszerű a politikum és a politikusok a közvélemény, a közember szemében. Sajnos a sajtó is olajat önt a tűzre, mert hogy a napokban közzétette a márciusi fizetéseket, és eléggé epés megjegyzéseket is fűzött hozzá. Mindemellett önöknek volt egy nagyon jó kezdeményezésük, amely az ősz elején beindult, itt Táncos Barna szenátor kollégájával együtt havonta egyszer leültek a sajtóképviselőjével megvitatni mindazt, ami történt. Úgy érzem, hogy ez a folyamat ez abban maradt. Miért? Legalábbis nem láttam információt arról, hogy újabban sajtótájékoztatót tartottak volna.
Igen, jogos az észrevétel, mert ez a február és márciusi hónap nagyon erős időszak volt. Nagyon erős időszak volt, mert úgy a törvényhozásban lévő intenzív munka, mint az itthon lévő, úgy a Mindy Safepack körül, mint a magyarországi választások körül lefújtatandó munkába a helyzet hozott bennünket, hogy egyszerűen Táncos Barnával együtt, akivel nagyon jó csapatmunkát folytattunk le, még találkozni is ritkán tudtunk. Tehát nagyon intenzív időszakunk volt, nem maradt más hátra eszközként, csak egyszerűen arról kommunikálni, amennyire lehet, de a sajtótájékoztatókat nem lehet sem megsporolni, viszont amennyire lehetett elmondani a sajtó hírekben az, ami körülöttünk történik. Viszont tényleg én azt gondolom, hogy RMD szempontból ez az első két hónapban az évben az egyik legintenzívebb időszak volt az elmúlt évekből, mert rengeteg olyan program és ügy kapcsolódott össze, aminek a megoldását most kellett megoldani, és ezért ez sokszor arra a rovására ment, hogy megfelelő időt tudjunk szánni a nagyon fontos helyi sajtóra, vagy az irodában való részvételre, folyamatosan úton voltak.
Gondolom, hogy amint lehet, újra kezdik ezt a folyamatot.
Természetesen a héten egyeztettünk a szenátor úrral erről, hogy ez a folyamatot újra kell kezdjük. Pont azért, mert most már szerencsésen két nagy dolgon túl vagyunk, a Mighty Safepack és az országi választások kérdése, valamint a parlamentben is néhány ügy, ami nagyon feszette a napi ügyeinket, az most már letisztulóban van, és ezáltal akkor az itthoni csütörtök pénteket jobban lehet garantálni.
Apropó csütörtök péntek, egy tévhittet, vagy egy közszájon forgó bírálatot is oszlassunk el. Mert hogy az emberek egy része azt tartja, hogy ugyebár ott elmennek a képviselők, szenátorok a hét elején Bukarestbe, szerdán este hazajönnek, és utána a következő hétfőig szabadok. Azt hiszem, hogy ez nem így van. Sőt, nagyon konkrét napirendi pontjaik vannak ezekben a napokban is, akár hétvégét is beleértve. Önnek milyen programja van erre a hétvégére?
Ez egy életforma, mert igazából itt nincs szabadidő, meg munkaidő, ez együtt látszódik az egész történet. Nekem a munkám például ma Udvarhelyszéken van, a Kolozsváron vagyok, szombaton pedig itt a környéken van két esemény, ami a munkámhoz kötődik. Utána való hét az Bukarest, mert utána való hét nekem sajnos már vasárnap estétől péntek reggelig Strasbourg, mert vasárnap este már az első üléseken részt kell vegyek. Tehát ez egy olyan fajta munkakör, ahol csak a családjaink tudnak arról beszélni, hogy mennyire nincs valóban szabad időnk, és minden egyes percünk valahova be kell osztódjon. Így a saját szabadidőnket is, ami a családra és a barátokra vonatkozik, be kell osszuk, be kell programáljuk. Ez egy kicsit fura, és itt hatalmas türelem mellett az egészet kezelni. De azt gondolom, hogy viszont sírakozni nem szabad. Ez tényleg egy olyan munka és életforma, amit az ember nem szeret és nem vesz részt benne ilyenfajta elfogadással, akkor nem lehet elvégezni lehetetlen.
Köszönöm szépen az őszintességét, és további erőt, jó egészséget, kitartást kívánok. Köszönöm önnek a beszélgetést.
Köszönöm szépen.